Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Neokon szerkesztőségi podcastjában, a Konkasztban. Jelenleg hárman ülünk a stúdióban. Hajdu Tíme a Neokon szerkesztője, Hende Olivér a másik szerkesztője, én pedig Seres Attila vagyok a Neokon főszerkesztő helyettese. És ezen a héten az elmúlt hét jelentősebb, fontosabb véleménycikkeiből fogunk szemezgetni, és arról fogunk beszélgetni, hogy egy kicsit kontextusba érzük, hogy miért is pont ezeket választottuk ki az olvasóink számára. Hát az első körben ugye mindenkit érdeklő történet ez az ukrán konfliktus, és ezzel kapcsolatban éppen ma reggel a felvétel időpontjában, ugye július 11-én vesszük fel ezt a podcastet. Éppen ma reggel jelent meg egy cikkünk, Oroszország nyerésre áll, ez a címe, az Unheard-ben jelent meg Eris Russinos haditudósítónak a véleménycikke, amiben hát eléggé szomorú képet fest az ukránok szempontjából háborúról, hát ő ott testközelből tapasztalja, mivel rendszeresen jár oda, és beszél az ottani emberekkel, és hát tulajdonképpen a legnagyobb aggája ezzel az egésszel az, hogy rohamosan fogynak a fiatalok, ráadásul ő valahogy úgy fogalmaz, hogy egy egész fiú generációt írtanak ki éppen, és a napi 4-500-as ukrán veszteség jelentős része olyan fiúk, férfiak halálát, illetve sebesülését jelenti, akik valójában soha nem is találkoztak az ellenséggel, mivel tüzérségi tűz áldozatai lesznek. Tehát tulajdonképpen egy anyagháborúvá kezd leegyszerűsödni ez a történet, és hát tulajdonképpen ezt fedezi a haditudósítónak a cikket. Ti mit gondoltok erről, hogy mennyire borús, mennyire borulátó, túloz-e ez a vélemény?
Én még kiemelnék egy dolgot, ami szerintem még ehhez a borulátó véleményhez, hogy ő megjegyzi, tehát hogy nagyon negatív a cikk, de azért úgymond próbál reménykedő hangot is megütni benne, de megjegyzi, hogy ő hisz még abban, hogy a jelentős nyugati segítség az esetleg segítene, de megjegyzi, hogy szerinte az Oroszország agressziójával szembeni egységes nyugati álszántság nem fogja túlélni a telet. Úgyhogy szerintem azért ez is hozzátartozik még a negatív dolgokhoz, hogy eleve van egy nagyon nehéz harci helyzet, plusz van még egy nehéz gazdasági helyzet, ami miatt, és ami már a kezdetektől fogva sokszor hangsúlyoztak, tehát hogy lehetett rá számítani, hogy el fog fogyni Nyugat-Európának, főleg a lakosságnak a türelme a háborúval kapcsolatban.
Hát mert hogy egy hatalmas energia és gazdasági válság kezd kibontakozni.
Hát meg szerintem azt, hogy nem látjuk a végét, szóval már talán 4-5 hónapja tart ez az egész, 5 hónapja tart ez a háború, és nem látjuk azt, hogy ez hogyan fog végződni. Ugye pont talán mai nap jelent meg az a hír, hogy az ukránok bejelentették, hogy ők vissza fogják foglalni Dél-Ukrajnát. Az Zelenszky parancsot adott a hadvezetésnek, hogy akkor ők most egy 1 milliós ukrán haderővel vissza fogják venni Dél-Ukrajnát. Szóval nem úgy tűnik, hogy az ukrán elszántság az megtörne, de valóban egyetértek én is a helyzetértékeléssel, hogy az európai támogatás az viszont kérdéses. A tengeren túlon szerintem az amerikaiaknak a támogatása az kétségtelen, hogy folytatódni fog. Most is, hogyha nézzük az adatokat, akkor gyakorlatilag a nagy részét azt az amerikaiak adták, mint fegyverbe, hát mint pénzbe.
Meg is jelent egy ilyen táblázat, ahol egész, egy ilyen grafikon
eltörpül az európai támogatás.
Azt hiszem, 90% a támogatásnak az Amerika, már amit Ukrajnak a támogatás. Hát arra is felhívja a figyelmet egyébként a szerző ebbe a cikkébe, hogy nagy probléma, hogy tulajdonképpen ilyen szedett-vedett ötletszerűek ezek a ezek a nyugati támogatások, tehát gyakorlatilag a support, a szerviz, a kiképzés, az utánpótlás az egyszerűen nagyon nehezen megoldható. Hát gondolom az oroszok pont erre játszanak, hogy ilyen kilátástalanná tegyék ezt a dolgot, és hát tényleg belefárad a közvélemény. Egyébként van egy nagyon érdekes fejlemény, amiről mi is írtattunk, gondolom, hogy nagyköveteket hívott vissza Zelenszkij, ugye az nálunk is megjelent.
Igen.
Többek között a budapesti, öt nagykövetet hívott vissza, többek között a budapesti nagykövetet, de ennél sokkal fontosabb, bár nem magyar szempontból, hogy visszahívta a berlini nagykövetet, ugye ezzel kezdődött a visszahívás, aki...
Ideje volt már.
Aki elég
szabadszájúan
sértegette a németeket, ami azt hiszem Májas úrkának becézte a német kancellárt. És na most emögött azért nem tudom, hogy ti hogy látjátok, nekem úgy tűnik, mintha alapvető retorikai fordulat állt volna be Zelenszkij kommunikációjába, tehát mintha az erőszakos és követelőző, és például az Orbán Viktort név szerint is folyamatosan csicskáztató hangneme, mint hogyha eltűnt volna, mióta beszélt Orbán Viktorra, és az öt nagykövet, mint hogyha pont ennek a harsány retorikának a kiszolgálója lett volna. Nem lehet, hogy ezzel függ össze, hogy most ilyen szerényebb fiúra váltott, hogy emiatt cseréli a nagyköveteket?
Én úgy tudom, hogy a budapesti nagykövetnek a távozása az már időszerű volt, mert így is tovább szolgálta az idejét, szóval neki már lejárt a kiküldetése, talán már egy vagy két évvel ezelőtt, szóval neki csak meg lett hosszabbítva az, hogy ő itt van, hogy valószínűleg ő nem politikai okból távozott. A berlin nagykövetnek a távozása szerintem az egyértelmű, de hát az már tényleg sok volt. Szóval hogy amikor már elhatároladtak tőle, akkor szerintem már ott egyértelmű volt, hogy neki annyi. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak kisütni az ukránok, hogy hogyan lehetne fölrázni az európai közvéleményt, mert szerintem, ha itt Magyarországon ezt nem is nagyon tapasztaltuk, de az európai nyugati közvélemény szerintem a háború első három hónapjában szerintem kitűnően megnyerték maguknak, szerintem az első pillanatoktól kezdve. Most az, hogy van-e még muníció, hogy mit tudnának bevetni, Az nekem az kérdéses.
Én tehát, hogy a nyugati jó indulat, és különösen a lakosság jó indulata, ennek érdekes példája volt például Anglia, ahol ugye ezrek jelentkeztek, hogy befogadnak ukrán menekülteket, és erről meg is jelentettünk egy cikket. És ugye aztán ugye pont megjelent a Wall Street Journalban, hogy egyre többen mondják azt, hogy tessék elmenni a házamból. És nem arról van szó, hogy egyszerűen rájöttek, hogy idegent befogadni a házadba, az nem feltétlenül olyan egyszerű dolog, még akkor is, ha nagyon jó indulatú vagy, és akkor is, hogyha a menekült, esetleg nincs vele semmi probléma.
Egyszerű, hogyha átmeneti a dolog, nem?
Igen,
tehát tulajdonképpen itt a kilátástalanság a probléma. Tehát tulajdonképpen bárki szerintem szívesen lát valamennyi ideig, pár napig, igen, pár hétig, amíg rendeződnek a dolgai, addig bárki, de hogyha berendezkedik nála valaki, és nem lehet tudni, hogy meddig, akkor hát az már nehezebb. És egy kicsit hasonló helyzet, mint a háborúval, nem?
Magában. Igen, tehát hogy eltűnt az a határidő, hogy akkor ez most meddig fog tartani.
Hát igen, meg ugye ez kapcsolódik ahhoz, amiről előbb beszéltünk, hogy a fiataloknak egy generációját vágják most ki gyakorlatilag az ukrán korfából, és hát ugye kérdés, hogy ezeknek a menekülteknek mennyi része akar visszamenni egy szétbombázott Ukrajnába, mennyi fog ott maradni Ukrajnában. Voltak arról is hírek, hogy már az ukránoknál már nagyon rég volt tudtommal népszámlálás. És az is kérdéses, hogy a háború előtt, amik megjelentek számok, hogy mennyien vannak Ukrajnában, az is kérdés, hogy egyáltalán az annyi ember volt-e ott, és a háborút megelőző években nem hagyták el ezt az országot. Szóval egyszerűen...
Igen, mert vízummentessége volt ugye az EU-val, és nagyon sok munka, tehát nagyon sokan jöttek feketén.
Hát Magyarországon is, hát ez egy...
munkát vállalni, és egyébként is egy korábbi Robert Kester cikkben világosan látszik, hogy már eleve a demográfiája erősen, az egyik legerősebben hanyatló egész Európába, Ukrajnának, függetlenül a kivándorlástól, tehát maga a szaporulat.
Hasonlóan egyébként Oroszországhoz is szerintem ezt itt fontos megjegyezni, ezt itt akár az orosz veszteségek kapcsán is, hogy...
Mind a kettő országban 1,2 és 1,4 között van a reprodukciós
arány. Ez borzasztó szám.
Ami elképesztően alacsony, hiszen azt hiszem 2,1 kell egyáltalán a stagnálás.
Hát, ez egy felezést jelent gyakorlatilag.
Hát ez gyakorlatilag egy összefogomlani.
Szinte generációnként valóban.
És itt ennek kapcsán szerintem kevésbé ismert tény, de az orosz hadseregnek egy nagyon jelentős részét alkotják az orosz kisebbségek, az Oroszországban található kisebbségek, akiknek jelentős része muszlim vallású. Ez is egy tök érdekes tény szerintem, hogy beküldik a kisebbséget Ukrajnába. Ugye azok a veszteségek, azok most így, ha egy nagyon, nagyon durván nézik, akkor még jól is jönnek az oroszoknak, mert nem fognak felülemelkedni az orosz nemzeten, így az országon belül.
Ez a cikk, az Unheard-on, amit megjelentettünk, ebbe szerepel az is, hogy a szakadár területeken az orosz kisebbséget is. Tehát azt küldik a Donbasszba például az oroszok a húsdarálóba,
igen, gyengén felszereltek.
Ami szintén hatalmas, igen, veszteség. Szerintem ez nem pozitív nekik, de ott is óriásiak a veszteségek. Tehát, hogy ezt is írja a cikk.
Hát igen, erről rengeteg videó jelent meg az interneten, Telegramon, Twitteren, hogy komplet egységek tagadják meg a további harcot, azt kérve, hogy javítsanak a felszerelésükön, az ellátásukon, és hogy ne egy kilátástalan helyzetbe küldjék be őket, hogyha harcolniuk kell.
Hát ebben a témában még egy cikket ajánlanék, ez Schrödinger macskája, Belarus módra, ez a címe Robert Kastel jegyzetének, ami szerdán jelent meg, és hát ami egy viszonylag ritkán és kevéssé tárgyalt, a konfliktusnak egy kevéssé tárgyalt részét próbálja megvilágítani, ami ugye a belarusz kérdés, ez a Schrödinger macskája, ez ugye arra utal, hogy a Fehér Oroszországnak a státusza az igazából még nem eldöntött, még lehet belül is, meg kívül is az Orosz Unión, de hogy az a fejlemény, ami most kezd kibontakozni, amivel kezdenek fenyegetőzni, hogy orosz atomfegyverek kerülnek ennek az országnak a területére, hát az mindenképpen a NATO szempontjából egy nagyon komoly kihívást fog jelenteni, tehát ezt a cikket még érdemes ebben a körben elolvasni. Nem tudom, hát akkor szerintem ezt az ukrán válságos dolgot, ezt meg is beszéltük, és van még egy fontos, politikailag fontos esemény, ugye Boris Johnsonnak a bukása, aki nagyon sok nyögvenyelés után végül is beadta a derekát és lemondott. Ez egészen friss hír, ugye most 11-e van, és talán
csütörtökön
mondott le, és ennek a hátteréről Témea írt egy nagyon érdekes cikket, az ember, aki Churchill akart lenni, de csak Boris Johnson maradt.
Igen. Hát már régóta Boris Johnson feje fölött lógott a bukás, tehát 2021 decemberéig kell visszamenni, amikor elkezd lezuhanni a népszerűsége. Már előtte is azért a Covid időszak mindenkire, minden nyugati vezetőre azért hatott negatívan rá is. De 2021 decemberében jött ki a híres Partygate botrány, amit bizonyára ismernek az olvasók, amikor kiderült, hogy a lezárások alatt a Downing Street-en Boris Johnsonék mindenfajta összejövetelt tartottak, miközben Anglia gyakorlatilag... Pontosan. Parti az erős túlzás.
Táncos mulatságot.
De hogy a jogsz, hatályos...
Igen, pontosan. Tehát, hogy miközben mindenki otthon ült, meg folyamatosan súlykolták a szabályokat. Közben Boris Johnson a Downing Street-en partikat tartott, kerti partit, stb. Na mindegy, igazából ennek a képmutatása zavarta az angolokat, és már akkor elkezdődött egy hosszas-hosszas vizsgálat, ami elhúzódott nagyon sokáig, és már áprilisban a felmérések azt mutatták, hogy a lakosság azt szeretné, hogy mondjon le Boris Johnson. Ennek ellenére ezt nem tette meg, nagyon kapaszkodott abba, hogy ugye történelmi győzelmet arattak 2019-ben, hogy ez bocsánatot kért, hogy ez nem elég indok arra, hogy ő elveszítse
hát
a székét.
Hát ő vezényelte le a Brexit-et, amiben mindenkinek
pontosan ő volt a Brexit igen, tehát hogy ő volt a Brexit arca. Aztán végül nem, a Party Gate az így vezetett a bukáshoz, tehát azért fontos az angol, a brit rendszerrel kapcsolatban, hogy nem olyan erős a miniszterelnök, mint mondjuk egy amerikai elnök. Tehát, hogyha a bizalom elfogy ellene a kormányban, akkor egyszerűen muszáj lemondani. És ahogy érkezett Boris Johnson...
De tényleg ezek a pártik morzsolták le a tekintélyét?
Igen, igen. Tehát egyszerűen a képmutatás. Mert az angolok nagyon szabálytartóak voltak, tehát sokkal inkább, mint esetleg Magyarország, ahol azért más volt a helyzet. Ott azért mindenki igyekezett nagyon betartani a lezárásokat.
A punk és a beat szülő hazáját.
Igen. És tehát azt akartam mondani, hogy a brit kormánynál, hogyha elfogy a bizalma a többi miniszternek, akkor menni kell. És ugye Boris Johnson igazából úgy megy, ahogy jött, ugyanis ő is eredetileg úgy lett miniszterelnök, hogy Theresa May körül elfogyott a levegő, és le kellett mondania, és akkor került Boris Johnson a helyére.
Akkor volt az a szójáték, hogy Theresa June lett.
Ja, igen. És de végül, ami nagyon furcsán hathat esetleg a így nem Angliában élőkre, hogy végül is abba bukott bele, hogy egy tori politikus, akit ő nevezett ki egy pozícióra, az szexbotrányba keveredett, amiről kiderült, hogy tudott az ellene felhozott vádakról, de mégsem tett semmit, és egyszerűen a partigét, meg az, hogy eleve már sokan azt érezték, hogy oké, hogy ő hozta el a Brexitet, de mégse tesz eleget, tehát hogy nincsenek elképzelései, nem tudja, hogy hogyan kormányozzon, és ezért sokan azt érezték, hogy egy ilyen ötlettelen embert el kell onnan mozdítani, de végül ez a szexbotrány, amiről kiderült, hogy ő tudta, ez vezetett ahhoz, hogy a miniszterek elkezdtek lemondani.
És jó, végül... de azért mondjuk el, hogy nem ő keveredett szexbotrányba.
Nem, de hogy is nem ez, hogy egy olyan embert nevezett ki, akiről tudta, hogy már előtte is voltak
zaklatási ügyei. Tudtam, de elfelejtett.
Hát olyan boriszos volt. És kell...
Jó, de végül is akkor kilökik a Downing Street ajtaján, vagy emelt fővel távozik?
Hát kilökik. Hát nagyon, ez nagyon csúnya volt. Tehát, hogy palotai...
Palotaforradalom.
Palotaforradalom történt igazából, ő mindenki szinte lemondott körülötte.
Aztán ezzel hoztak kényelmetlen helyzetbe a királynőt is, ugye ezzel a szexbotrányos kinevezéssel, nem?
Ezt én nem tudom. De a lényeg az, hogy most ügyvivő marad egészen addig, amíg a torik új vezetőt választanak. Jelenleg nincs kiemelkedő versenyző, úgyhogy erről egyelőre nem tudunk, hogy
de
ki.
De azt olvastam, hogy már 11 ember.
11-en pontosan. Az biztos, hogy egyikük se lesz olyan színes figura, mint Boris Johnson, és mindegyik szinte kivétel nélkül azt ígéri, amit ugye sokak szerint elszúrt a Boris Johnson, hogy nem volt adócsökkentés, annak ellenére, hogy a torik ezt ígérték anno a választásokkor, ha minden igaz. És most mindenki ezzel kampányol, hogy amint bejön, csökkenti az adókat.
A hét legfontosabb, számunkra legalábbis legfontosabbnak tűnő politikai eseménye az lesz, hogy Biden ellátogat a Közel-Keletre, megy Izraelbe is, és Szaúd-Arábiába is, és hát mind a kettő hát egészen szokatlan várakozásokat gerjeszt mind a két látogatása. Ugye mind a két helyen nagyon várják az izraeli elnöknek a látogatását, de ebben az esetben hát elég fura helyzet alakul ki. Tegnap, tehát vasárnap jelent meg a szaúdi béketerv, egy hasamita palesztin királyság címmel, egy elemző cikkünk, David Zingernek a cikkének a fordítása az Aruc 7 oldaláról, és egy másik véleménycikkünk is megjelent. Biden azt akarja megragasztani, ami nincs eltörve, ez az idézet, ez pedig Jack Engelhardt amerikai szerzőnek, szintén az Aruc 7 oldalán megjelent véleménycikke, ezt mindenképpen ajánljuk a hallgatóinknak elolvasásra. Ugye az a lényeg, hogy ugye az Izraelbe látogató amerikai elnökök azok hagyományosan évtizedek óta mindig azzal az ambícióval utaznak Jeruzsálembe, hogy hát új, tehát bevilágítják az alagutat, hogyha úgy tetszik, az alagút végére fényt raknak, és megoldják az izraeli-palesztin konfliktust.
És sosem sikerül nekik.
És valahogy sosem sikerül nekik, de azért tegyük hozzá, hogy azért nem teljesen eredménytelnek, nem voltak mindig teljesen eredménytelnek ezek az akciók, hiszen Donald Trump valami egészen elképesztő, hogy mondjam, ambícióval és habitussal állt neki letolni az asztalról azokat a soha meg nem oldhatónak tűnő problémákat, amik végül is tényleg lekerültek az asztalról. Ugye Jeruzsálem, Golánfenség, tehát egy csomó olyan kérdés, ami évtizedeken keresztül ilyen gumicsontként működött. Most Joe Biden ehhez képest ugye milyen üzenettel száll be megint az izraeli politikába, a két állami megoldást preferálja, ami mit is jelent? Azt jelenti, hogy Cisziordániába meg Gázába létre kell hozni a 23. arab országot, ugye Izrael mellett. Na most ez az a megoldás, amit évtizedekig sokan preferáltak, de aztán valahogy egy pár éve egyre kevesebb szó esik erről, ugyanis egyre többen ránéztek a térképre, Trumppal is ez történt egyébként, tulajdonképpen Trump volt az, aki felrázta egy kicsit a nemzetközi közvéleményt, ránéztek a térképre, és azt mondták, hogy de hát ez a Cisziordánia, ez egy Pest megyénél kisebb terület, tehát nem az, mint a hírek alapján gondolná az ember, hogy legalább egy Franciaország méretű birodalom, ahol ráadásul a politikai realitások szerint gyakorlatilag csak egy enklávét lehetne létrehozni, tehát egy olyan semmilyen, csak Izraellel határos államot, ami nyilvánvalóan gazdaságilag is, és politikailag, katonailag is védhetetlen lenne. Úgyhogy egyre többen kezdenek gondolkozni valamifajta egyállami megoldásba. Hát ugye az izraeli politika az próbálja magától eltolni ezt a dolgot, hogy majd valamikor lesz egy egyállami megoldás, addig tulajdonképpen addig is egy de facto egyállami megoldásban élnek, ami azt jelenti, hogy az izraeliek felügyelik az egész területet, az arabok által lakott területet is. A szaúdiak viszont a Biden látogatásra időzítve, ugye előálltak megint egy új béketerve, ők időnként előszoktak egyébként állni ilyesmivel, és ez a béketerve az egészen forradalminak tűnik. Ez azt mondja, hogy a cisziordániai részt, ahol a palesztinoknak a túlnyomó többsége él, tehát körülbelül 2-2,5 milliós etnikailag egységes tömbről beszélünk Cisziordániában, hogy ezt csatolják Jordániához egy az egybe. És így létrehoznának egy hasemita palesztin királyságot. Ez egyébként egyáltalán nem, abban az értelme nem új és nem ördögtől való gondolat, hogy eredetileg Transjordánia, ugye, ami a Jordán folyó túlsó oldalán van, hát az is így alakult meg, és etnikailag ugyanazok a törzsek alkotják a Jordániának a lakosságát is, mint akik Cisziordániában élnek. Az más kérdés, hogy a gyarmatosító logika miatt egy kisebbségi törzs, a hasamita törzset rakták meg uralkodónak a jordánoknak a fejéhez. Most ez mindenképpen egy olyan kezdeményezés a szaudiak részéről, ami ugye eleve Bidennek keresztbe tesz. Ugye? Mert ugye Biden azzal indít, hogy két állami megoldás, Jordánok meg azt mondják, hogy egy állami megoldás, de nem úgy, hogy Izraelhez csatolják Cisjordániának az arabok lakta részét, hanem Jordániához csatolják. Most az eleve ugye egy töréspont, egy vita lehetőség, ami hát Bidennek az alkupozícióit azt gondolom, hogy nem segíti elő. Biden miért is megy Szaúd-Arábiába? Alkudozni megy azért, hogy...
Az olajra megoldja az energiaválságot.
Hát, hogy rávegye a szaudiakat, hogy növeljék a
kitermelést. Ami egyébként kérdés is, hogy tudják-e növelni a kitermelést.
Igen, úgy tűnik, hogy senki sem szólt neki, hogy toppon van a szaudi.
Igen. A Macron szólt neki először.
Igen, az is elég látványos volt. Akkor te úgy gondolod, Attila, hogy ez csupán egy, nem gondolják komolyan ezt a szaudiak, csak a saját amerikaiakkal való alkudozáshoz dobták be ezt a köztudatba ezt a tervet, vagy pedig azt gondolod, hogy ők ezt egy életképes megoldásnak képzelik?
Hát nem csak ők, hanem egyébként én is egészen életképes megoldásnak gondolom, de tehát ez nagyon jól illeszkedik abba a politikai mezőbe és abba a politikai konjunktúrába, ami a Közel-Keleten van. Tehát nem 5-10 évvel ezelőtt vagyunk, hanem egy olyan időszakban vagyunk, amikor az Ábrahám egyezmények, ugye tegyük megint oda, hogy Trump.
Kezdenek beérni a gyümölcsei.
Pontosan erről van szó. Tehát kezd kialakulni, ugye sokak által közel-keleti NATO-nak nevezett, de most akkor mindegy, minek nevezünk, mindenképpen egy közeledés, ami politikai és katonai értelemben egymásra utaltá teszi.
Hát egy érdekközösség, nevezhetjük így.
Így van, egy érdekközösség alakul ki. Tehát ebben a kontextusban már nem tűnik olyan hülyeségnek, mint hogyha ugyanezt 5-10 évvel ezelőtt terjesztették volna be. És azért magunk között szóval azért az izraelieknek is ez egy tehertétel. Tehát ugye itt érdemes talán emlékeztetni arra, hogy az oszlói egyezmény értelmében három régióra van osztva Cisjordánia, van az A zóna, ahol teljesen a palesztin fennhatóság gyakorolja a hatalmat, van a B zóna, ahol a településeken a palesztin hatóság, a települések közötti biztonságot az izraeli hadsereg tartja fenn, és van a C-zóna, ahol gyakorlatilag a zsidók élnek, a zsidó települések vannak. Tehát ez az A-zóna, meg egy kicsit a B-zóna is az izraelieknek azért elég nagy tehertétel, és egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy minden izraeli politikai erő számára ez elfogadhatatlan lenne egy ilyen megoldás.
Hát illetve az izraeliek, hogy akarnak-e arabokkal együtt élni?
Akkor hát az izraeliek számára ez az örök kérdés, hogy mit kezdjünk azzal a 2 millió arabba. Ugye van az egészen szélsőségesnek tekinthető Moshe Feiglin-féle elképzelés, hogy adjunk pénzt nekik, hogy elköltözzenek, és akkor annektáljuk egész Cisjordániát. Egészen odáig, hogy vannak olyanok, akik, egyébként nekem ez nagyon tetszik, de hát én nem ott élek, a federációs elképzelés, ami hosszú távon gyakorlatilag ezeket az arabok lakta régiókat is bevonná egy federális vagy konfederális berendezkedésű Nagy-Izraelbe. És hát a harmadik megoldás meg ez a teljesen életképtelen külön palesztin állam lenne.
Úgy tűnik az amerikaiaknak ez egy kényelmetlen helyzet lenne, nem, hogy a régiós szereplők megoldanák maguk között ezt a rendezést, anélkül, hogy az amerikaiak részt vennének benne. Azért szerintem az amerikaiaknak ez presztízs kérdés is, hogyha már ennyi évtizedet belefetszöltek, akkor legyen ott, legalább az aláíráskor legyen ott a nevük, ha történik valami. Nem gondoljátok ezt?
Joggal számíthatnak rá az amerikaiak, hogy azért a palesztinok eddig semmit nem fogadtak el, és erre mindig lehet építeni szerintem, hogy...
Igen,
de most... nehéz elképzelni, hogy ugye az volt mindig a baj, hogy Arafatnál is mindent akart, tehát az eredetit akarta, 48-ba ment vissza.
Hát
tehát
a folyótól a tengerig.
Igen, és mivel ezt nem engedik el, ezért tök jó, tehát hogy jött ugye a Trump terv, most jön ez a Saudi terv, de amíg, ha csak nem döntenek a fejük felett valamit, esetleg a nagyhatalmak, ami egyébként valószínűleg úgy lenne a legelképzelhetőbb, ha ezek az arab nagyhatalmak lennének, akkor így a közeljövőben nehéz elképzelni, hogy engednének abból, amiért igazából küzdenek már 70 éve. Tehát, hogy ez nem látszik.
Tehát egy kicsit nagy vonalan fogalmazunk, amikor azt mondjuk, hogy a palesztinok nem fogadtak el semmit. Hát eleve ott kezdődik, hogy ugye a palesztin nép az egy innováció, itt tulajdonképpen arab törzsekről beszélünk, akik etnikailag, amint az előbb is említettem, gyakorlatilag egy bolyba tartoznak a Jordániában élő arab törzsekkel. Tehát amikor palesztinokról beszélünk, hogy mit nem fogadtak el, az nem azt jelenti, hogy ezek a palesztin törzsi vezetők, meg a törzseknek a tagjai ...nak lennének ilyen elképzelései, sőt, ugyancsak Robert Castellnek a korábbi írásaiban, érdemes rákeresni a neokonon, egyértelműen kiderül, hogy a palesztinai araboknál az állam rezonnak a kérdése, az teljesen másodlagos, tehát ők nem az államhoz lojálisak, nekik igazából tök mindegy, hogy Jordániának, Szíriának vagy Izraelnek hívják azt az államot, amelyik éppen az útlevelüket adja. Ott törzsi lojalitás van, ők a saját törzsükkel.
Hát igen, ez a tipikus esete annak, amikor ezeket a nyugati fogalmakat próbáljuk definíciókat ráhúzni.
Igen, a nyugati nemzetet. Ráhúzni. Hát ezért találták igen. ki a palesztin nemzetet, hogy a nyugatiak
értelmezni
tudják, de valójában nem erről van szó. Tehát amikor arról beszélünk, amit mondtál Timi az előbb, hogy a palesztinok nem fogadtak el semmit, hát tulajdonképpen a palesztin politikai vezetők nem fogadtak el semmit, akik nyilvánvalóan valamilyen őket támogató hatalmak. Ugye háttérben azért ez egy proxy háború volt évtizedeken keresztül a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, ugye ezt azért tegyük hozzá, aztán utána meg az arabok, meg az izraeliek között. Irán is ott volt, de legfőképp hát a palesztin terrornak ki volt a finanszírozója? Hát Szaúd-Arábia, hát tulajdonképpen a palesztin ellenállás azzal szűnt meg, hogy a szaúdiak kihúzták alóluk a robbanó mellényekre és a pokolgépekre szánt pénzt. Tehát azt gondolom a mai légkörben szerintem nagyon komoly esélye van annak, hogy egy... Hát, tehát itt jön az, hogy a fejük fölött dönteni. Mert végül is kik azok? Tehát hogyha tényleg bevonják a jordániai felett is ebbe a dologba, ők is palesztinok ebben az értelemben, ugyanazok a törzsek.
Hát de egy pillanatra szerintem itt az rájunk meg a Jordánia kapcsán, hogy azért történelemben a jordánoknak nem biztos, hogy olyan jó tapasztalataik vannak, hogyha nagyszámú palesztin alatt valójuk van.
Nincsenek jordánok, tehát szögezzük le.
Én csak arra gondolok, hogy azért ez egy hogy mondjam, hogyha az izraelieknek ez
tehát
egy...
Tehát ha semmit ilyen... a uralkodó törzsre gondolsz, ugye, hogy őnekik nem
igen,
annyira
igen, akkor nevezzük így, igen.
Ez fontos.
Akkor így mondom, hogy akkor az állam hatalom szempontjából egy ilyen, hát ez egy igazi darásfészeknek a saját kelbére ölelje ezt a területet, hát nem biztos, hogy akarnák ezt. Szóval, hogy itt beszéltünk arról, hogy a palesztinok mit akarnak, izraeliek mit akarnak, szaúdiak mit akarnak, azért ebben a kérdésben nem tudjuk megkerülni Jordánia uralkodóját, hogy ő akarja-e?
És Jordánia ugye a legfontosabb szövetségese egyébként Izraelnek, ővel a legjobb a kapcsolat. Ez egy teljesen jogos felvetés, és erre még nem hallottunk semmit, tehát még nem nyilatkoztak. Teljesen jogos, amit mondasz, de...
Már még lehet itt is igaz az, hogy a pénz beszél. Szóval ki tudja, hogy a szaúdiak...
Nem csak a pénz beszél, hanem változott a kontextus. Az idősebbek emlékezhetnek már csak arra, hogy honnan is származik a Fekete Szeptember terrorszervezet, vagy ezek szerint te is olvastál róla, fiatal korod ellenére, olvastál róla?
Igen, igen. Hát erre akartam utalni az előbb, hogy amikor őket kirakták Jordániából, akkor Libanonba miattuk robbant ki egy polgárháború.
Pontosan. Tehát
és gyakorlatilag Libanon a mai napig ennek a levét issza.
Libanont pontosan ez döntötte romba. Most nem fogunk ennyire messzire elmenni. De
szerintem fontos ahhoz, hogy lássuk, hogy ez innen nagyon nagy problémák származhatnak.
Így van, ezt szeretném kontextusba helyezni, amit mondtál, hogy mi a probléma a jordánoknak, vagyis a hasamit a uralkodó törzseknek, hogy ők már egyszer megégették magukat ezzel a 70-es években, amikor a palesztinai felszabadítás szervezet odahelyezte át a székhelyét, és tömegesen több százezer ember bement Jordániába, és maguk a jordánok, a jordániai arabok mészárolták le őket, ez a fekete szeptember. De ezzel együtt, nem tudom, hogy az megvan, hogy egészen 1988-ig a Cisziordániában élő arabok megkapták a jordániai állampolgárságot, és jordániai útlevéllel utazhattak. Tehát van egy ilyen kettősség, és hogyha nem éreznek fenyegetést ebben a palesztinai arab tömegben, a hasemiták, hanem akár gazdasági, akár politikai hasznot remélhetnek tőle, akkor talán beadják a derekukat.
Szerintem is ez a kulcskérdés, ez amit mondtál, hogy tényleg szerintem nagyon realistán látják a jordánok a kérdést. Én egy vízügyi konferencián vettem részt, ahol egy ilyen panelbeszélgetés volt, voltak a világ minden tájáról felszólalók, és amikor egy ilyen nemzetközi konferencián ott van az ember, akkor általában ilyen hatalmas körmondatokban elmesélik azt, hogy mennyire fontos a nők jogai, az, hogy a demokrácia legyen minden egyes országban, és akkor az teremti meg az alapját annak, hogy egy működőképes állam legyen. És akkor így megkapta a szót a jordán vízügyi miniszter, és akkor ő azt mondta, hogy hát így gyakorlatilag így az egész panel résztvevőit így elküldte melegebb éghajlatra, hogy ezek nagyon szép gondolatok, de hogyha az emberek nem kapnak vizet, akkor kimennek az utcára, és akkor az a probléma, akkor lázadás lesz. Hogy ő nagyon lehozta a mindennapok szintjére azt az egész beszélgetést, és nekem nagyon tetszett, és szerintem ebben látszik az, hogy ők két lábbal járnak a földön, és hogyha leraknak elejük tényleg egy olyan tervet, amit itt fölvázoltak a szaúdiak, lehet nem ez lesz a végleges terv, lehet, hogy ez csak egy kezdet.
Ez megint egy kiinduló igen. Pont, egy ajánlat. Ez egyébként nagyon, nagyon fontos dolog, és szerintem a mai adást ezzel a gondolattal le is zárhatjuk, hogy nagyon kevés, tényleg nagyon kevés szó esik arról, hogy az egész közel-keleti helyzetnek a kulcs problémája a víz. Tehát ez, amit most mondtál, ez tulajdonképpen az egyik legfontosabb és legdöntőbb problémájára világít rá a közel-keletnek, a vízmegosztás, hogy hogyan fognak...
Konfliktus gócok alakulnak, vagy vannak e körül, és főleg hát gyakorlatilag nem csak közel-keleten, de hogyha Európában is körbenézünk, most egy olyan asszályos időszak van, amikor ez húsba vágó mindenkinek.
Hát a közel-keleten meg a sivatag közepén igen. Vannak, ahol nagyon fontos a víz. Úgyhogy ezeknek a gondolatoknak a jegyében nagy izgalommal várjuk a Bideni látogatást, és reméljük, hogy nem csak a súgógép utasításait fogja felolvasni, hanem valamilyen...
Nem a szaudi szöveget fogja a Jeruzsálemben felolvasni, igen. Vagy fordítva.
És reméljük, hogy nyitott fülekkel és nyitott lélekkel fog valóban tárgyalni az ügyvezető izraeli miniszterelnökkel, amire ma már nem jutott időnk, de amiről majd legközelebb beszélgetünk még. Köszönjük a figyelmüket, a viszonthallásra!